Két és fél háromszorosára nőtt a földgázára a világpiacon pár hónap alatt. Az oroszok nagyobb kitermelést ígérnek, a briteknél válságtanácskozást hívtak össze. Erről is szó lesz a következő percekben itt az Energiavilágban, az Inforádió energiaipari magazinjában. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Január óta több mint 250%-kal emelkedtek a földgázárak, múlt hét végén záráskor ismét 800 dollár fölé emelkedett a földgáz 1000 köbméterenkénti ára a szabadpiaci kereskedésben. A telefonvonal túlsó végén van Plecser Tamás, az Erste Bank olaj és gázipari elemzője. Mi okozza ezt a jelentős áremelkedést?
Ennek több oka van, talán a legfontosabb ok az az, hogy a gáz kereslete itt a járványt követően jóval erősebben alakult, mint amire korábban számítani lehetett. Emellett Európában jellemző, hogy a tradicionális beszállítók, tehát Norvégia, illetve Oroszország nem tudott többletgázt küldeni, míg a cseppfolyós földgáz esetében egy nagyon erős árverseny alakult ki Európa és az ázsiai vevők között. Ennek megfelelően most a betárolt gáz mennyisége jóval alacsonyabb, mint tavaly ugyanilyenkor, ez pedig áremelkedést hozott magával.
Hol lehet a drágulás vége?
Én azt gondolom, hogy most már azon a szinten lehetünk, ami ennek az áremelkedésnek a végét jelenti. Nyilván ez is egy rendkívül magas szint, tulajdonképpen tartósan ilyen magas árszintet soha nem láttunk még. Jellemzően ennek az árszintnek általában a fele szokott lenni a csúcsa a földgázáraknak Európában, tehát egy rendkívüli áremelkedésen vagyunk túl, és egy rendkívüli magas ár alakult ki.
Rövid távon mire lehet számítani, akár a következő években, hogy alakulhat a földgáz iránti kereslet, illetve az ár, mert hogy ugye a zöld energia egyfajta átmeneti energiahordozójaként is tekintenek a földgázra?
Gyakorlatilag a földgáz iránti kereslet az elmúlt 20 évben szinte töretlenül emelkedett. Itt a tavaly a koronavírus járvány okozott egy átmeneti gyengülést a keresletbe, de úgy tűnik, hogy idén visszatér a keresleti görbe a 20 éves trendhez, tehát alapvetően egy növekvő keresletet látunk. Ráadásul úgy tűnik, hogy ez a kereslet növekedésbe is gyorsulhat a következő néhány évben, elsősorban a megnövekedett ázsiai igények miatt. Ázsiában ugyanis a földgázt használják, mint legegyszerűbb megoldást arra, hogy az erősen szennyezett városok levegőjét megtisztítsák. Így én azt gondolom, hogy a kereslet növekedés ez fennmaradhat a következő évek során.
Hogyan hat ez a drágulás a hazai árakra? A lakosság ugye a rezsicsökkentés miatt közvetlenül nem érzékeli a változást.
Így van, tehát a rezsicsökkentés következtében a kiskereskedelmi árak Magyarországon változatlanok. A nagykereskedelmi árak szintjén azonban egy jelentős áremelkedés van, és ez nyilván minden termelő cégre kihat. Valószínűsíthető, hogy Magyarországon is okozhat ez a magas nagykereskedelmi ár problémákat az iparban. Most már egyébként Európában több helyen láttuk azt, hogy műtrágyagyárak, illetve egyéb más ipari üzemek, amelyek nagy gázfogyasztók, visszafogták termelésüket a magas árak miatt. Elképzelhető, hogy ez Magyarországon is be fog következni.
Mert hogy ez drágulást hoz, vagy hozhat egyébként?
Nyilvánvalóan igen, hiszen több olyan ipari üzem is van, ahol a földgáz egy nagyon komoly tétele a teljes termelésnek, így ha ezek a cégek nem tudják tovább hárítani a megemelkedett költségeiket a fogyasztóik felé, akkor kénytelenek visszafogni a tevékenységüket.
Mi lehet a gazdasági hatása annak, ha tartósan akadályozzák a piaci viszonyok érvényesülését a lakossági fogyasztóknál?
Ez egy nagyon nehéz kérdés. Általában az a tapasztalat világban, és hát 80-as években Magyarországon is hasonlóan tapasztaltuk, hogy hosszabb távon szinte lehetetlen elkerülni azt, hogy a világpiaci árak érvényesüljenek egy adott piacon. Én azt gondolom, hogy ez valószínűleg nálunk is így lesz. Kérdés az persze, hogy hogyan fognak alakulni ezek az árak. Én azt látom, hogy alapvetően az elmúlt 5-7 évben alacsony energiaárak voltak a világban, most pedig áttérhetünk egy olyan időszakra, ahol magasabb energiaárak lesznek.
A felhasználásban egyébként az ipar és a lakosság megoszlása mekkora? Mennyit használ a lakosság és mennyit az ipar?
Hát Magyarországon körülbelül a 10 milliárd köbméteres évi fogyasztásból olyan 3-3,5 milliárd köbméter, ami a lakossági fogyasztás, és a fennmaradó rész, tehát mintegy 6,5-7 milliárd köbméter az, amit az ipari felhasználás tesz ki. Azzá kell tennem, hogy az utóbbiban van egyfajta növekedés, elsősorban az áramtermelés következtében, ugyanis ez a földgázalapú áramtermelés egy nagyon rugalmas forma, ami nagyon jól illeszkedik ahhoz a trendhez, hogy egyre több a megújuló energiaforrás az áramtermelésben, tehát egész Európa egy ilyen megújuló áramtermelés plusz földgáz kombó felé halad.
Köszönöm Plecser Tamást, az Erste Bank olaj és gázipari elemzőjét hallották.
Energiavilág.
Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
A már most is magas európai földgázárak újabb rekordokat dönthetnek az alacsony gáztárolási szintek miatt, jelentette ki Alexej Miller, a Gazprom igazgatótanácsának elnöke egy online üzleti konferencián. Miller azt mondta, Európa tárolt földgázkészlete jelenleg 22,9 milliárd köbméter, ami jelentősen elmarad a szokásos szinttől, ezért az őszi-téli időszakot hiánnyal kezdi a piac. A gázárak a legnagyobb európai tőzsdén, a holland TTF-en idén több mint megháromszorozottak, felfelé hajtva az áramárakat is, tette hozzá. A Gazprom vezetője beszélt arról is, a cége készen áll arra, hogy még több gázt szivattyúzzon ki, ha szükséges, és azt tervezi, hogy megduplázza Európába irányuló gázexportjának kapacitását a Balti-tengeren keresztül, miután a múlt héten bejelentette, hogy befejeződött a Németországba vezető északi áramlat 2 gázvezeték építése. Az üzembehelyezés azonban még mindig a németországi engedélyekre vár. Beszélt arról is, hogy az ázsiai piacok az európai rekordárak ellenére is vonzóbbak a gázszállítások szempontjából. A Gazprom több mint 10 milliárd köbmétert szállított Kínába a Szilász-szibiri földgázvezeték 2019. decemberi üzembehelyezése óta. A vezeték 2025-ben éri majd el az évi 38 milliárd köbméteres export kapacitását. Oroszország készleteiről azt mondta, azok a legjelentősebbek a világon, és több mint 100 évre elegendőek. Alexej Miller becslése szerint néhány napjainkban kiaknázni kezdett lelőhely, legalább 2130-ig ki fog tartani.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
A drámai módon megdrágult földgáz miatt válságtanácskozást tart a brit energiaágazat cégvezetőivel a brit kormány. Az áremelkedéseknek másoknál is jobban kitett briteknél az egyik gázszolgáltató már kormányzati mentőcsomagot kért. Svetnik Endre mondja el a részleteket.
Nagy-Britanniában az utóbbi napok vezető témája, masszív gázár emelkedésre készüljenek-e fel a fogyasztók a nagykereskedelmi árak megugrása közepette. A helyzet Európát is sújtja, de a britek még inkább sebezhetőek, mert mindenki másnál kevesebb földgáz tartalékoltak el. Sok brit fogyasztó aggodalmait fokozza, hogy a Bulb nevű szolgáltató már is azt kérte a kormánytól, hogy mentse ki. A sajtóban pedig azt taglalják, mi történik, ha csődbe megy az ember szolgáltatója. Ebben a közhangulatban készült az energiaiparral és a szabályozó hatósággal az Ofgem-mel való válságtanácskozásra Kwasi Kwarteng brit üzleti miniszter. Közben Boris Johnson miniszterelnök azzal próbálta nyugtatni a rájellemző sajátos nyelvezettel a fogyasztókat, hogy egyrészt a világgazdaság talpraállásával párhuzamos időszaki gondokról van szó, másrészt az ágazatokat érintő problémák globálisak és nem csak Nagy-Britanniát sújtják. Az ENSZ közgyűlésére New Yorkba tartó Johnson a kormánygépen utazó újságíróknak azt mondta, hogy úgymond most szakadnak le Gulliverről a kötelek, most áll fel és egy ideig eltart, amíg helyreáll a vérkeringése. Arra a kérdésre, hogy hónapokig eltarthatnak-e a részben a gázár által kiváltott ellátási gondok, azt mondta, lehet, hogy ennél gyorsabban megoldódnak, de mint tudják, vannak problémák a szállítással, a konténerekkel, a munkaerő hiánnyal. Johnson szerint viszont nem csak Nagy-Britanniát, hanem az egész világot érintő gondokról van szó. A gázellátás problémája globális, a kamionsofőr hiány az Egyesült Államokban és Európában is fennáll, tehát mindenütt ugyanezekkel a problémákkal találkozunk. Visszatérve a veszélybe került brit gázellátó cégekre, a Sky News-nak nyilatkozva a kormány egyik minisztere nem zárta ki egy úgynevezett rossz bank létrehozását, amely a csődbe jutott cégek veszteséges ügyfeleivel vagy az energiavállalatok megmentésével foglalkozna. A nagykereskedelmi gázárak január óta 250%-kal emelkedtek a Szigetországban, és 4 kis energiavállalat már összeomlott. A britek a leginkább kitettek a helyzetnek, mert az európai országokhoz képest is jóval kevesebb földgáz tartalékoltak el az idén. Az oka hideg tél, a szélenergia visszaesése, és így a földgáz fokozott áramgenerálásra való felhasználása volt. Egész Európára kihat az is, hogy a széndioxid kereskedelmi rendszerben az idén rekordszintre ugrott az ipari tevékenység során a levegőbe kerülő CO2 ára. Emiatt már nem gazdaságos szénerőművek beindításával támogatni az áramtermelést, és leszorítani a földgáz iránti igényeket, és így az árakat is.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség decemberben szakértői csoportot küld a sérült fukushimai atomerőműhöz, hogy felülvizsgálja Japán tervét, amely szerint az erőmű hűtésére használt és felgyülemlett vizet kezelés után a tengerbe engedik. A csoportba 11 ország, köztük Kína és Dél-Korea küld szakértőket. A felgyülemlett hűtővizet csupán egyetlen szennyező anyagtól nem tudják megtisztítani, mondta el az Inforádiónak a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem atomenergia tanszékének egyetemi tanára. A Szódi Attilát Domanics András kérdezte a terv és a megoldandó helyzet részleteiről.
Tulajdonképpen mi ez, amiről beszélünk, miért van erre szükség, és miről szól ez a vizsgálat?
Itt arról van szó, hogy 2011 márciusában volt egy nagy földrengés, amit követően a cunami olyan károsodásokat okozott az egyik atomerőműben Japán keleti partjainál, hogy az erőműnek több blokkja elvesztette a hűtést, és ennek következtében több reaktorban úgynevezett zónasérülés következett be, tehát az üzemanyag, ami a reaktorokban volt található, az megsérült, és több helyen hidrogénrobbanás történt, és olyan helyzet jött létre ezeken a blokkokon, ami nagyon jelentősen eltér a tervezett állapottól. Ugye, ha egy erőmű a tervezési körülmények között marad, akkor ott vannak beépített hűtőrendszerek, amelyek cirkulálni tudják ott a bezárt vizet, és annak segítségével lehet hűteni az üzemanyagot. Itt ez a dolog sajnos megváltozott, a Fukushimai 1-es telephelyen olyan súlyos sérüléseket szenvedtek el ezek a reaktorok, hogy a beépített hűtőrendszerek nem tudták ellátni ezt a feladatot, és gyakorlatilag most már 10 éve úgy hűtik ezeket a reaktorokat, hogy betáplálnak bizonyos pontokon vizet, és az a víz nem egy zárt rendszerben kering, hanem az épület aljára lejutva, ott gyűjtik össze, és ennek következtében szennyeződik az útja során, a sérült üzemanyaggal való érintkezés során. A víznek van egy része, ami még az épületből is kiszivárog, és a talajvízben szedik össze, de ez is további problémát okozza. Most, mivel nem egy zárt körös hűtés van ezeken a blokkokon, hanem ez az előbb elmondott nyitott hűtő rendszerek működnek 10 éve, ők folyamatosan radioaktívan szennyezett vizet állítanak ezzel a hűtési móddal elő, és ez oda vezetett mára, hogy mindegy 1300 darab, darabonként 1000 köbméteres tartály van tele radioaktivitással szennyezett vízzel, és egyszerűen nem tudnak már több ilyen tartályt elhelyezni a telephelyen, ezért valamit kell kezdeniük a vízzel. Na most ez a víz, ez különböző radioaktivitásokkal, különböző anyagokkal szennyezett. Ezeknek az anyagoknak a legtöbb részét el lehet távolítani a vízből. Tehát vannak olyan szűrési technológiák, amelyekkel a radioaktivitást ki lehet venni a vízből. De sajnos van egyfajta olyan izotóp, ez a hidrogénnek a hármas tömegszámú izotópja, amit tríciumnak nevezünk. Tehát van egy olyan izotóp, a trícium, ami nem távolítható el, mert hogy ez a víznek a része. Ugye a trícium a hidrogénnek az egyik izotópja, és hát ha a trícium szennyezi a vizet, akkor ez a trícium ez bekerül a H2O molekulába, és ilyen értelemben kémiailag nem különbözik a normál H2O-tól a normál víztől. Tehát ezt a tríciumot, ezt reális költséggel nem tudják eltávolítani ebből a nagyon nagy mennyiségű hulladékvízből. Tehát az a japánoknak a terve, hogy minden más izotópot kiszednek a vízből, kivéve a tríciumot, mert ezt nem tudják megtenni, és ezt a tríciummal szennyezett vizet akarják hosszú évek alatt kibocsátani a tengerbe, hogy felszabadítsanak a tárolókapacitásaiból jelentősebb mennyiséget. Ehhez terveznek egy hosszabb tengerfenékre épített alagutat, gyakorlatilag egy 1 kilométer hosszú nagy csatornát építeni, hogy a kibocsátás ne a partoknál történjen, hanem bentebb a tengerparttól 1 kilométerre. Az is hozzátartozik az igazsághoz, hogy a trícium egy olyan izotóp, aminek viszonylag alacsony az radioaktivitása, tehát úgynevezett lágy béta, tehát kis energiás béta sugárzás bocsát ki, amikor elbomlik. A felezési ideje 12,3 év, és a természetben egyébként megtalálható, mert a kozmoszból érkező sugárzás létrehoz bizonyos gyakorisággal tríciumot, valamint az 50-es, 60-as, 70-es években végrehajtott légköri atomrobbantások is nagy mennyiségű tríciumot állítottak elő. Tehát a trícium háttér, hogy így mondjam, az nem nulla, ebbe a trícium háttérbe akarják ezt a szennyezett vizet kibocsátani, és kértek segítséget a Nemzetközi Atomenergiai Ügynökségtől, hogy felügyelje ezt a folyamatot, nyilván ezzel is növelve ennek az egésznek a transzparenciáját.
Említette, hogy bizonyos szennyezőket ki lehet szűrni ebből a vízből, szűrik is majd, tehát amit lehet, azt kiszednek belőle, vagy egy az egyben beengednék a tengerbe?
Ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés, tehát szűrik ezt a vizet, szűrték is már eddig is, tehát itt a legfontosabb izotópokat, amelyek egyébként sugárvédelmi szempontból a legjelentősebbek, ezeket ki tudják venni nagy hatékonysággal, és az előbb említett 1300 darab tartály jelentős részénél már feldolgozták ezt a vizet, tehát ténylegesen a komoly terhelést okozó izotopokat, azokat eltávolítják ebből a vízből, mielőtt majd kibocsátják, de még egyszer mondom, hogy a tríciumot azt sajnos nem tudják belőle eltávolítani, ezért ez az egész kalamajka. A dolog nyilván nem szerencsés, nem karc nélkül, úgy szoktam ezt talán mondani, tehát nyilván jobb lett volna, hogyha nem kerülnek ebbe a helyzetbe, de így akkor látni kell, hogy valamit kezdeniük kell ezzel a nagy mennyiségű vízzel, és én úgy látom, hogy a japánoknak ez irányú döntése az racionális, és a Nemzetközi Atomenergiai Ügynökség vizsgálata is ebben tudja majd támogatni a japánokat, és az ellenőrzés szerintem ebben a dologban rendkívül fontos.
A higítás mennyit számíthat a trícium esetében? Ugye, ha beengedik a tengerbe, akkor azért nyilván jelentősen higul ez a víz.
Igen, hát ez egy higítás. Ezért is mondom, hogy a dolog nem teljesen karcmentes, mert a radioaktív hulladékoknál nem szeretjük a higításos módszert alkalmazni. Tehát az alapkoncepció a radioaktív hulladékoknál mindig az, hogy koncentráljuk őket, és addig tároljuk őket valamilyen biztonságos helyen, amíg le nem bomlanak ezek a izotopok. Ezért is van erről ennyi hír, és ezért foglalkozunk vele ennyit, mert egy nem szokványos eljárás, hogy higítsák. Ugyanakkor nyilván, hogyha bevezetik az óceánba, akkor ez nagyon nagy mértékben fog higulni, és azt is tudni kell, hogy a tríciumnak a körzeti aktivitás koncentrációja az, ahogy említettem, nem nulla, és egyébként ivóvízre vonatkozóan is viszonylag magas értékek vannak megengedve. Ráadásul ezek az értékek érdekes módon országról országra változnak, tehát a trícium megengedhető aktivitás koncentrációjára ivóvízben nincsen ma a világon egységes szabályozás.
Mi lehet a hosszú távú megoldás?
A hosszú távú megoldás egyértelműen az, hogy zártá kellene tenni a hűtést, illetve hát el kéne távolítani ezeket a sérült üzemanyagokat, és bezárni őket olyan konténerekbe, hogy erre az átfolyásos hűtési módra ne legyen szükség. Ekkor tudnák azt megakadályozni, hogy újabb és újabb 100 és 1000 köbméter vizek kerüljenek elszennyezésre. Tehát itt az átrendszerű hűtés kialakítása, illetve a sérült üzemanyag eltávolítása ezekből a reaktorokból, ez lenne a hosszú távú megoldás. Ezen egyébként dolgoznak, de nyilván a feladat bonyolultsága miatt ez nem megy olyan gyorsan. Egyrésztről, másrésztről, ha zártá is tennék a rendszert, akkor is az 1,3 millió köbméternyi szennyezett víz az ott lenne, vagy ott van, és ezzel teendők vannak.
A Szódi Attilát a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem atomenergia tanszékének egyetemi tanárát hallották.
Energiavilág.
Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
A Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal csaknem 40 partnerével idén október 8-án ismét megrendezi az Erőművek Éjszakája programot. A különböző helyszínekre már szeptember 20-ától lehet regisztrálni, mondta el az Inforádiónak a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal szóvívője. Serre Zsoltot Sipos Ildikó kérdezte.
Az Erőművek Éjszakája programjának főszervezője idén is a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal. Idén 36 helyen várjuk országszerte az energiatermelés, a hőtermelés iránt érdeklődő látogatókat. Az első erőművek éjszakája 2019-ben volt, akkor csaknem 4000 látogató látogatta meg a különböző erőműveket. A mostani erőművek éjszakája, ami a pandémia miatt most másodjára kerül megrendezésre, ez már a fenntartható környezetről, a tudatos energiafelhasználásról és a tudatos felhasználóról is szól, mint ahogy ezt Horváth Péter János, az Energetikai Hivatal elnöke is sajtótájékoztatóján elmondta.
Kell-e fizetni a programon való részvételért, és hogyan lehet bekapcsolódni? Egyáltalán hol lehet megtudni, hogy melyek azok az erőművek, illetve fűtőművek, amelyek várják a látogatókat?
Jelentkezni szeptember 20-ától az erőművek éjszakája.hu oldalon lehet. Nem kell fizetni a programért, viszont arra számítanunk kell, hogy a pandémia negyedik hullámára tekintettel több erőműben bizony elő lesz írva az, hogy maszkot kell viseljünk. Kérjük, hogy ne csak ezeket az előírásokat, hanem az egyéb előírásokat is tanulmányozzuk, és az idegenvezetők, akik majd végigvezetnek minket az erőműveken, az ő utasításaikat is minden tekintetben vegyük figyelembe és tartsuk meg. A jelentkezéskor, amit az erőművekészakája.hu oldalon kitöltünk, legyünk erre is figyelemmel, hogy az egyes erőműveknél milyen biztonsági, esetleges biztonsági előírások lesznek. Egyébként a program nagyon színes lesz, tehát mind az atomenergia, mind a szolár, mind a víz, mind pedig a hulladékből előállított erőművekkel is ismerkedhetünk.
Serre Zsoltot, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal szóvivőjét hallották.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Az Energiavilág az Inforádió energiaipari magazinja ezzel véget ért. A szerkesztő műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!